Isten igéjét a 34. Zsoltárból olvasom, a 2. verstől a 11. versig. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik a lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre terülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltotta nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Amen.
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy gondviselő atyánk vagy, és ez a reménységünk is, ez lehet a mi imádságunk is, ami a Zsoltár írójának volt, hogy aki benned bízik, aki hozzád folyamodik, aki a tiéd, az nem nélkülözi a jót, annak a reménysége, bizalma, forrása az életben. Köszönjük neked a hitet, ami az életünknek a tartó pillére lehet, az egyik legfontosabb alapja. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, bármilyen élethelyzetben vagyunk, bármi ér minket, bármi is vesz körül bennünket. Jövünk eléd ezen az Isten tiszteleten, és megvalljuk, Urunk, hogy nagy szükségünk van rád, és nélküled az életünk üres, és enélkül, az alatt nélkül összeomlik, összerogyik azok alatt, a súlyok alatt, amik érnek bennünket. És megvalljuk előtted azt, Urunk, hogy ezeknek egy része csak az, ami kívülről jön, amik a körülményeink, vagy a bennünket érő események, de ugyanígy súly rajtunk, ami saját bűneinknek a súlya, lázadásaink ellened, az engedetlenségeink a te igéddel szemben, és azok a dolgok, amiken próbálunk változtatni, de nem tudunk. És azért könyörgünk, Urunk, hogy szabadíts fel bennünket. Azért könyörgünk, Urunk, hogy emelj fel bennünket. És miközben itt vagyunk ezen az Isten tiszteleten, és dicsőítünk téged, és figyelünk rád, figyelünk az ígére, figyelünk arra, amit a te szent lelked elkészített ma nekünk, a közben kérünk, hogy add nekünk ezt a szabadságot. Óvd le a mi láncainkat, és vonj magadhoz közel. Kérünk, Urunk, hogy add meg ezen a mai Isten tiszteleten nekünk, hogy tudjunk életet nyerni, reménységet kapni tőled, tudjunk megújulni, megerősödni a hitünkben. Áld meg a mi közösségünket veled és egymással is. Szenteld meg ezt a helyet, szenteld meg a szívünket, tölts be bennünket a te lelkeddel. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Ámen. Hallgassátok meg az igét Pál apostol 1. Korintusi leveléből, a 6. fejezet 19. és 20. verseiből. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Nem tagadom, hogy amikor énekeltük ezt a legutóbbi éneket, meg az előtte levőt is, akkor eszembe jutott az, hogy pár héttel ezelőtt még a sófáron voltunk, és aki tudja, hogy mi az, az tudja, hogy mit jelent ott lenni. Az idén 130 résztvevőből több mint 40 gazdagréti volt, és biztos vannak többen itt is, akik ott voltak. Ez a sófár egyébként egy református zenei tábor, nagyon egyszerűen fogalmazva, ahol sok mindent tanulunk, zenét, más egyéb dolgokat, és minden este vannak közös alkalmak, dicsőítések, és mindig egy meghatározó pontja az évnek a számomra. És nem tagadom, hogy még mindig úgy telnek a napjaim, és tudom, hogy ez még egy ideig így tart, hogy mennek bennem ezek az énekek, amiket ott tanultunk. Nagyon-nagyon sok olyan benyomást kaptam ott Istentől, ami nagyon meghatározó. Ráadásul az elmúlt héten a gyülekezeti CD felvétel zajlott, és még mindig zajlik, ha fejeződik be, ami szintén egy újabb hatás volt ezen a területen, és ezek az énekek tovább folytak, és az ember nehezen lép ki olyankor egy ilyen feladatból, amikor mást kell tenni, amikor állandóan ezek az énekek mennek, ezzel foglalkozunk. És meg hogy mondjam őszintén, hogy amikor ilyen mély és intenzív megtapasztalásaim vannak Istennel, a dicsőítésben, a zenében, akkor nehéz visszalépni a mindennapoknak a valóságába. Nehéz tudomásul venni azt, hogy az élet nem ebből áll pusztán. Hogy a dicsőítésben, amikor van egy lelki élmény Istennel, van egy mély átélés, nagyon közel érezzük magunkat Istenhez, akkor utána visszarántanak olyan földi dolgok, mint például a fáradtság, vagy azok az alapvető testi szükségletek, amire oda kell figyelni, olyan teendők, amik még ide kötnek bennünket a földhöz. Nem esik jól sokszor szembesülni ezzel, hogy dicsérjük Istent, és nagyon jó átélni a vele való közösséget, nagyon jó ott magasztalni, de még mindig testben vagyunk, és hiába ebből nem tudunk kilépni. Ez a testi valóság és a testben való lét és a dicsőítés közötti feszültség, ami foglalkoztatott az elmúlt hetekben, amiről a mai ige is szól, és amiről ma szeretnék beszélni köztetek. Arról, hogy ez valahol feloldhatatlan, valahol ugyanakkor Istennek terve van ezzel a dologgal, és nem véletlen, hogy testben vagyunk jelen, és maradunk az életünk végéig ebben a földi valóságban, és mégis eközben Isten arra hív, hogy dicsőítsük őt. Ha a testről beszélünk, és a testi létről egy keresztény gyülekezetben, akkor nagyon-nagyon fontos tudnunk azt, hogy a világban körülöttünk az emberek hogyan vélekednek erről, és mi az átlagos gondolkodás erről. Azt gondolom, hogy nagyon nagy vonalakban és nagyon lesarkítva két dologgal találkozunk a külvilágban, és bizonyára bennünket is érint ez. Egyrészt egy olyan korban élünk, ami nem új a nap alatt, amikor a testet, a testi létet imádják és bálványozzák nagyon sokan. Nagyon-nagyon fontos az, hogy mi történik a testünkkel. Nagyon fontos az, hogy ki hogy néz ki. A fiatalság imádásának a kultúráját éljük, amikor a test minél inkább, minél több ideig maradjon, vagy legalábbis nézzen ki minél fiatalabbnak. Olyan trendek vannak, amik meghatározzák azt, hogy hogyan kell kinézni, és hogyan kell vélekedni a testről, és ennek a súlya alatt gyötrődnek nagyon-nagyon sokan. Hiszen valahol a testnek a teremtettsége az nem az, ami manapság a trend, hiszen a testet Isten sokfélének alkotta, színesnek, és ehhez képest ma pedig azt látjuk, hogy az a jó, hogyha valaki bizonyos módon néz ki, és bizonyos formában van ez az egész besűrítve. És miközben a test imádatával találkozunk, a másik nagyon sok emberrel beszélgetve, azzal szembesülünk, hogy nagyon sokan nem szeretik a testüket, és nem érzik magukat jól a bőrükben. És azzal küzdenek, hogy nem tetszik nekik az, amit a tükörben látnak, amikor belenéznek. Nem tudnak mit kezdeni a testi korlátokkal. Hiszen a testtel sok baj van. Ott vannak a betegségek, ott van a fáradtság, ott vannak azok az elégedetlenségek, ami mind-mind-mind a testhez és a testi léthez kapcsolódik. Egész iparágak épültek arra, hogy ezekre a kérdésekre választ adjanak, és megpróbálják a betegségek okozta terheket minél inkább csökkenteni, és az öregedés sokját valahogy egy kicsit visszaszorítani. Hiába az ember nem tud megküzdeni azzal a ténnyel, hogy testben él. Válaszokat keres erre, és újra falakba ütközik, mert nem találja a választ, hogy mit jelent az, hogy el kell fogadnunk a testi létünket, és a hozzátartozó járulékos dolgokat, mint például, mert említettem, betegség, öregedés, és így tovább. És valljuk be, lehet, hogy néha mi is így tekintünk a testünkre, hogy olyan, mint egy hátráltató tényező. Ugye van egy mondás, hogy egész jó keresztény lennék, ha nem lennének mások körülöttem, akik ebben hátráltatnak engem. És egész jó keresztény lennék, ha nem kéne állandóan azzal szembesülnöm, hogy van egy testem, ami hátráltat abban, hogy megéljem az Istennel való kapcsolatomat, vagy tényleg azzal foglalkozzak igazán, amit szeretnék. Hogyan jön tehát össze ez a két dolog, hogy egyrészt Isten arra hív bennünket, hogy dicsérjük őt, és a gyülekezetben is vannak olyan megtapasztalásaink, akár az Isten tiszteleten, vagy különleges alkalmakkor, mikor átéljük ezt a közelséget, és nagyon jó Isten dicsérni és magasztalni. És eközben mindez testben történik. Arra hív az ige úgy, hogy igazságban és lélekben imádjuk Isten, de valahogy mégis a testünkben ölt ez az egész testet, és lesz nyilvánvalóvá. Szeretnék beszélni erről először arról, hogy mit jelent az, hogy Isten arra hív bennünket, hogy testben dicsőítsük őt. Utána arról, hogy ez a dicsőítés hova vezet bennünket. És végül pedig arról, hogy milyen hozzáállásra hív bennünket Isten a dicsőítés terén. Az ige, amit felolvastam a korintusi levélből, egy olyan hosszabb szakasznak a vége, a lezáró összefoglalása, ami a paráznaságról szól. Korintus gyülekezetében sok probléma volt, de az egyik legnagyobb probléma talán az volt, hogy a város erkölcsiségéből adódóan a paráznaság benne volt a gyülekezeti tagok életében is, őket is meghatározta, rájuk is hatott. Pál tanítja a gyülekezetet, hogy mit kell ezzel kezdeni. Nyilván a testi létnek az egyik legfontosabb vonatkozása a szexualitás, amivel nagyon sok helyen, nagyon sokszor az ember nem tud mit kezdeni, nagyon sok probléma forrása ez. Korintusban is ugyanerről volt szó, nem tudták ezt a dolgot a helyén kezelni. És Pál ezért tanítja őket. És nem olvastam fel ezt a hosszabb szakasz, de nagyon sok minden részletet felfedít Pál, hogy miért fontos az, hogy az ember komolyan vegye ezt a kérdést, komolyan vegye azt, hogy a szexualitás területén az embernek felelőssége van. Nem mindegy, hogy a testünkkel mit kezdünk. És ennek a végén hangzik el ez az ige, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, áron vétettetek meg, dicsőítsétek Istent testetekben. Nagyon szép kép ez, hogy a testünk a Szentlélek temploma. Egy épületnek a falai önmagában nem jók és nem rosszak, ha jól meg van építve nyilván, hanem attól függ, hogy az egy jó vagy rossz épület lesz, hogy mire használják. Lehet egy épület ugyanolyan falakkal fizikailag is egy templom, meg lehet egy szórakozó hely, egy diszkó vagy akármi, ahol olyan dolgok történnek, amik nem dicsőítik az Istent. És ugyanígy van ez a testtel is. Önmagában a test se nem jó, se nem rossz, hanem attól függ, hogy ki mit kezd vele, hogy jóvá vagy rosszá lesz. Ezt most értsük jól ezt a mondatot. Önmagában a vágy, mint ilyen előjel nélküli, hanem attól függ, hogy jóra vagy rosszra használjuk, és így válik jóvá vagy rosszá. Nyilván a bűneset miatt tudjuk, hogy az emberben ott van az a hajlandóság, hogy alapjában a rosszat válaszza, amikor egy döntési helyzetbe kerül. Így van ez a testtel is. Egyébként az ókorban akkor, amikor Pál írja ezt a korintusi gyülekezetnek, alapvetően a testről két végletes gondolkodás létezett, és szerintem ez így nagyjából ma is megvan. Az egyik a hedonizmus volt, hogy élvezzük, amíg lehet az életet, és teljesen éljünk szabadon, teljesítsük be a vágyainkat, és éljünk a test kívánságai szerint. A másik pedig az aszkézis, ami teljesen háttérbe szorította a testet, és azt vallotta, hogy a test rossz, és meg kell sanyargatni a testet. A rossz test a jó léleknek a börtöne, amiből a lélek ki akar szabadulni, és ugye várva várt pillanat az, amikor végre megszűnik működni a test, és a lélek kiszabadulva egyesülhet újra a nagy világlélekkel, az istenséggel. És igazából ezt az életet aszkézisben élve valahogy túl kell élni. És azt kell, hogy mondjuk, hogy a testre nézve ez a gondolkodás beszüremkedett a keresztény gondolkodásba is. Pál is sokszor utal erre, és a későbbi időkben is ez meghatározta a keresztény gondolkodást. Tudni illik, hogy a test az alapjelvével rossz, és mindenféle bűnnek a forrása, ellenben az ember lelke az jó, tehát a lelki dolgokkal kell foglalkozni. Ugyanakkor a Biblia nem ezt tanítja nekünk, sokkal inkább azt, hogy az ember teljes egészében romlott, a lelke is, a teste is, ha egyáltalán el lehet a kettőt így választani, és teljes egészében szorul megváltásra. A lélek nem jó, hiszen a gonosz gondolatok és indulatok mind a lélekből származnak, és az egész szorul az Isten kegyelmének a megváltására. Egyszer egy professzorunk mondta, hogy sokszor ez az aszkét, a szemlélet nem tudott mit kezdeni a feltámadással és az örök élettel, ezért is alakultak ki bizonyos tévtanítások, hiszen egész életében az aszkét a szeretné a testet elfelejteni, és hallani sem akar arról, hogy a feltámadás után megint lesz egy test. Egész életében szeretné végre testet elfelejteni, és akkor azt olvasok, hogy új testben támadunk fel. Pedig ez a bibliai tanítás, hogy a test, mint ilyen, a testi lét nem szűnik meg. Nyilván majd az örök létben ez egy teljesen más test lesz. De mindig is a léthez tartozó keretnek bizonyul a test, ami Istentől való. Pál apostol gyönyörűen használja és hozza be azt a képet ebben az igében is, és máshol a leveleiben, hogy amikor a testről gondolkodunk, akkor nem szabad elfelejteni azt az összefüggést, hogy mi Krisztus teste vagyunk. És ennek legalább két vonatkozása van. Az egyik az az, hogy a gyülekezetben mindenki más ajándékokkal rendelkezve együtt alkotja a Krisztus testét. A másik, hogy a mi testünk tulajdonképpen Krisztus teste, hiszen azt mondjuk, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És gyönyörű az a kép, ahogy a testet, amikörül annyi vita folyik, amit vagy bálványozni, vagy gyűlölni lehet, azt Isten szolgálatába állítja, és azt mondja, hogy a testeddel szolgálhatod Istent. Nem kell imádni, de nem kell megvetni sem, hanem a testedet odaszánhatod az Isten szolgálatára. Isten eszköze lehet, és ez egy csoda. Felmerül tehát a kérdés, és előttünk van, és valahol fel kell magunknak is tenni, és válaszolnunk kell erre. Hogy tekintünk mi a saját testünkre, testi létünkre? Nyilván függhet ez az életkortól. Lehet, hogy valaki, ami még nagyon fiatal, addig nagyon sokat küzd azzal, hogy elfogadja magát. És lehet, hogy idősebb korban az ember már nyugvó pontra jut ebben a kérdésben. De nem kerülhetjük meg ezt a kérdést, és őszintén magunkban válaszolnunk kell. Hogy tekintünk erre? És lehet, hogy mi is egy kicsit néha úgy imádjuk, vagy nagyon-nagyon fontos az, hogy is nézünk ki, vagy hogy mit gondolnak rólunk mások. Vagy éppen lehet, hogy azzal küzdünk, hogy nem tudjuk elviselni és elfogadni azt a formát, amiben Isten alkotott minket. Miközben az ige azt mondja, hogy Isten ajándéka a testünk. Ettől néhányan dühössé válnak, hogy adhatott volna valami szebb ajándékot is, vagy legalábbis olyat, amit könnyebb hát elfogadni. Miért pont ezt az ajándékot adta az Isten? Minden esetre ezt a kérdést fel kell tennünk, hogy tekintünk a saját testünkre és a testi létünkre. És ehhez kapcsolódik az a kérdés is, a dicsőítsétek Isten testetekben felszólítása, hogy amikor erre a testre tekintünk és ebben a testben vagyunk, hogy éljük meg azt, amikor Istent dicsőítjük? Hogyan fejezzük ki neki a dicséretünket? Ez az a pont, ahol említettem prédikáció elején azt a feszültséget, hogy dicsőítjük lélekben Istent, lelki élmények, de közben testben vagyunk. És azon a ponton ér egyrészt ez a két dolog össze, amikor kifejezzük Isten felé azt, amikor dicsőítjük őt, amikor valahogy a testünkkel is kifejezünk felé valamit. Nyilván két véglet van ebben is nagyjából a keresztény gondolkodásban. Az egyik az, amikor azok a gyülekezetek, vagy azok a felfogások, akik nagyon konzervatívan kezelik ezt, mondjuk dicsérik Istent, magasztalják őt, énekelnek neki, és meg sem mozdulnak, és tényleg teljesen visszafogják az érzéseiket, és gyakorlatilag semmit nem fejeznek ki a testükkel ebben. A másik véglet pedig, amikor valaki tényleg nem tud nyugodtan az Isten előtt lenni, és nem tud akár csendben lenni, hanem állandóan megszólal mondjuk a dicsőítés, és rögtön mindenképpen szinte kényszeresen valamit ki kell fejeznie Isten felé. Ezek van a gyülekezetekben vonatkozik az a vicc, hogy szavazáskor, ha valaki igennel szavaz, tegye le a kezét. Szóval ez a két véglet, és pontosan a sófár volt az a pont, amikor szembesültem ezzel, hogy bizony Isten fel akarja használni a testünket, és vágyik arra, hogy kifejezzük a testünkkel is azt, amikor dicsőítjük őt, és ebben tanítani akar bennünket. Hogyha olyan típus vagy, hogy nehezenben mozdulsz meg, és olyan háttérből jössz, hogy nehezen teszel bármit is az Isten jelenlétében, vagy amikor dicséred őt, akkor arra akar tanítani Istent, hogy szabadulj fel. És nem szeretnék beszélni itt konkrét fizikai formákról, hanem egyszerűen engedd, hogy a testeddel is dicsérd Istent. Hogy kifejezd felé azt, ami benne van. Hogyha nyitott vagy, hogyha elindít benned valamit, akkor ezt a testeddel is fejezd ki. És hogyha ezek a formák akár évek óta már benned vannak, hogy mindig, amikor dicsőítesz, akkor nagyon kifejezed magadat Isten felé, akkor lehet, hogy Isten arra hív most, hogy gondold végig, hogy lehet, hogy néha el kéne csendesedni. És engedni kéne, hogy ne uraljanak le ezek a kifejezési formák, és ne ezekre koncentrálj, ne akkor legyen jó a dicsőítés, amikor úgy érzelmileg, meg testileg is benne vagy az egészben. Ez biztos, hogy Isten változásra hív bennünket ezen a téren is. Másrészt a testi létünkben túl kell lépnünk a testi lét és a dicsőítés kapcsolódásánál a zenén és az éneklésen. Hiszen nem csak erre hív Isten bennünket, amikor arra hív, hogy testben dicsérjük és dicsőítsük őt, hanem azt a kérdést is feltehetjük magunknak, hogy hogyan dicsőítjük Istent a fizikai létünk minden adottságával és lehetőségével. Hogyan dicsőítjük Istent azokkal az ajándékokkal, javakkal, amit a testünkhöz kapcsolódóan kaptunk. Hogyan használjuk fel azt az ő szolgálatában. Hogyan tekintünk úgy erre a világra, a testünkre és a körülötte levő minden fizikai dologra, hogy az az Isten dicsőségét szolgálhatja. Hogy azzal szolgálhatok, hogy azzal másoknak használhatok. Hogyan tekintem azokat a lehetőségeket, helyzeteket, amik testben érnek engem, amikkel nap mint nap találkozom. Hogyan tekintek arra, hogy ezt felhasználhatom az Isten dicsőségére. Az egyik legelvesztegetettebb dolog szerintem ezen a világon, hogy keresztény úgy él, hogy nem figyel oda a testi létére és a mindennapi életére, hanem csak arra koncentrál, hogy majd milyen jó lesz a mennyben, és éljük túl ezt az életet, és nem veszi észre azt, hogy a testi létben és a mindennapi életben ott vannak elrejtve azok az ajándékok, amiket Isten ad. És a mindennapi életünkkel, a létünkkel is Istent dicsőíthetjük. De hova vezet bennünket Isten a dicsőítésben? Mire való ez az egész? Merre vezet bennünket ez az egész? Egyszer beszélgettem valakivel, akin hosszú évek óta szolgál dicsőítésben, és ő mondta el, hogy dicsőítés elsősorban nem a missziónak az a direkt eszköze, hogyha valaki mondjuk először jön egy gyülekezetbe, vagy először találkozik a keresztényekkel, akkor rögtön dicsőítésbe kell vinni, mert ő nem fogja ezt valószínűleg érteni. Dicsőítés nagyon könnyen válhat egy ilyen önmagáért való dologgá. És hogyha nem tudjuk, hogy hova vezet bennünket Isten, akár a zenés dicsőítésben, vagy amikor az életünk elő dicsőítjük, ha nem tudjuk, hogy mi a cél, akkor nagyon könnyen ez egy ilyen önmagáért való dolog lehet. Most maradjunk a zenénél, erre jó példa az, amikor mondjuk van egy gyülekezet, ahol van dicsőítés, és akkor úgy válik önmagáért való dologgá, hogy mindig kell, el kell, hogy érjük egy hőfokot, fel kell melegedjen a lelkünk a dicsőítésben, és aztán, amikor ezt elérte, akkor azt gondoljuk, hogy kész, ez ennyi volt, és így megnyugszunk. És a dicsőítés nagyon-nagyon fontos, hogy nem egy önmagáért való dolog, nem azért van, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem a dicsőítés mindig egy kapcsolatra hív, és az Istennel való kapcsolatba nyit kaput. A dicsőítés nem egy újabb önkifejezési forma, ami az ember kifejezheti és megélheti, megvalósíthatja magát, hanem a dicsőítés kapcsolat. A dicsőítésben Isten a vele való kapcsolatra hív bennünket. És ehhez azt gondolom, hogy idő kell. A másik dolog, amit nagyon megéltem a sófáron, az az volt, hogy én azt gondoltam, hogy Istennel a kapcsolatom az élő, jó és eleven, amikor oda mentem. És aztán, amikor volt időm elmélyülni, akkor jöttem rá, hogy mennyi mindenen szeretne ő változtatni. Azt olvastuk az igében, hogy áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Isten testetekben. A dicsőítésben Isten a vele való kapcsolatra hív, és újra és újra arra felismerésre hív bennünket, hogy a mi testi létünk, életünk, az Isten kegyelméből el van rejtve Krisztusban. Hogy az, hogy a Földön élünk, és az, hogy van értelme az életünknek, és hogy van folytatása, ez mind Krisztusért történhet. A Krisztus áldozatára, a Krisztus titkának az újra és újra való felismerésére, és az ebben való elmélyülésre hív bennünket mindig Isten abban a kapcsolatban, amikor a dicsőítésről van szó. Mert az Istennel töltött időben valahol mindig Krisztushoz érkezünk meg. Amikor hagyunk időt arra, hogy Isten megszólítson bennünket, amikor a közelébe hív bennünket, akkor ez mindig Krisztushoz vezet, és mindig ahhoz a felismeréshez vezet, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Azért csodálatos ez a testi lét, mert Jézus Krisztusé vagyok, ő benne vagyok, ő bennem él, És így olyan dolgok, olyan ajándékok vannak elrejtve ebben a testi létben, amire Krisztus nélkül soha nem lenne lehetőségem. Élhetek egy értelmes és teljes boldog életet. Élhetek megbékélve ezzel a testi léttel. Azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Egy olyan képet használ itt Pál apostol, ami az antik rabszolgakereskedésnek a képe. Amikor egy rabszolgát felszabadítottak az ókorban, akkor ezt általában úgy tették, hogy valaki kifizette érte az árat, de ezt nem egy ember tette meg, hogyha mondjuk a könyvelését nézzük ennek a dolognak. Mert ha egy ember fizette volna ki a rabszolga árát, akkor mi történt volna? Akkor az ő rabszolgája lett volna. És ez egy ördögi kör, hiszen mindig valaki kifizeti, hiába mondja, hogy szabad vagy, de hát én fizettem ki az árat, érted, tehát az enyém vagy. És ezért az volt a gyakorlata a rabszolga felszabadításnak, hogy egy római vagy egy görög istennek ajánlották fel a felszabadított rabszolgát. És azt mondták, hogy ehhez az istenséghez tartozol, és ő az, aki megfizetett érted. Nyilván volt egy ember, aki ezt kifizette, de egy istenségnek volt felajánlva a felszabadított rabszolga. És ezt a képet használja Pál. Áron vétettetek meg, Krisztus vérén. Ő az egyetlen igaz Isten, aki megvásárolt benneteket. Ezért lehettek szabadok. Nagy volt az ára, de innentől hozzátartoztok. Innentől a ti testi léteteket is ő határozhatja meg. Nem vagy többé fogoly, mert áron vétettél meg. Nem vagy többé se annak a fogja, hogy gyűlölt, se annak, hogy imád a testedet. Nem vagy többé annak a fogja, hogy retteg és félj attól, hogy mi lesz itt a földi életben testben, hogy milyen betegségekkel kell küzdened, hogy milyen korlátaid vannak, hogy hogyan fogsz megöregedni, hogy hogyan fogsz meghalni, vagy hogy mi lesz veled azután. Mert mind ez a kérdés el van rejtve a Krisztus áldozatában. Ő kifizette az árat ezekért a kérdésekért, félelmekért, a léteddel járó minden kérdésért. És az övé vagy, biztonságban vagy. Ő megváltott téged. És mit tesz veled? Templommá tesz téged. Az Isten temploma vagytok. A templom az a hely, ahol Istennel lehet találkozni és időt tölteni. És nagyon-nagyon messzire vezet ez a kép, és nem megyek most ebbe mélyen bele. De egy templom egy olyan hely, ami nem önmagáért van. Nem nagyon van olyan templom, ami üres és így önmagában áll. Hanem oda mennek emberek, és ott van az Istennel való találkozás. A templom másokért van. Ha az Isten temploma vagyunk, akkor egyrészt ott van bennünk az Isten, és felfedezzük a testi létnek az egyik legszebb vonatkozását, hogy élhetünk másokért is. Hogy másokért is felhasználhatjuk azokat az ajándékokat és javakat, amiket az Isten ad nekünk. Milyen hozzáállást akar hát Isten munkálni bennünk, amikor a dicsőítésre tekintünk, az ő érte való életre, meg a testi létünkre így egyszerre. Először is nagyon fontos, hogy vegyük komolyan azt, hogy amikor dicsőítjük Istent, ez egy forrássá válhat a számunkra. Nem tudom, hogy tekint ezt az életedben a dicsőítésre, és most itt megint arról beszélek, amikor énekeljünk neki, amikor magasztaljuk őt, amikor imádkozunk hozzá. Lehet, hogy olyan természetes, akár itt Gazdagréten, vagy bárhol máshol, hogy hát persze, ez szabad, mindig lehet Isten dicsőíteni, zene mindig van, ismerjük a dalokat, és olyan természetes módon az életünk részévé válik. És nagyon sokszor nem vagyunk érte hálásak talán, vagy nem vesszük elég komolyan, hogy ez egy micsoda forrás az életünkben. És lehet, hogy olykor kiszáradsz, és kiszikkadsz, és azt mondod, hogy nincs erő, meg nem értem az Isten vezetését, meg távol van tőlem az Isten, meg megrekedtem, meg nem tudom micsoda. És közben ott van a forrás az életedben, csak nem veszed komolyan, csak nem járulsz hozzá, csak nem iszol belőle. A dicsőítés egy olyan forrás, amit komolyan vehetünk, amiből újra és újra táplálkozhatunk. Nagyon fontos, hogy eközben pedig ne a forrást imádjuk, hanem a forrás tápláló Istent. Másik veszély az, amikor valakinek annyira fontos az életében ez a forrás, hogy elfelejti azt, hogy ki a forrást tápláló Isten. Milyen hozzáállásra hív minket Isten? Azt olvastuk az igében, hogy dicsőítsétek hát Istent testetekben. Van ebben egy felszólítás. Van ebben egy aktivizálás, hogy gyerünk, élj ezzel a dologgal. Jelenések könyve 3. fejezetének a végén van egy levél, amiben azt írja az ige gyülekezetnek, hogy az a baj veled, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, hanem langyos vagy. Arra hív bennünket Isten, és arra hozzáállásra hív, hogy ne legyünk restek dicsőíteni őt. Ne legyünk langyossá, ne váljon megszokottá ez az életünkben, hanem kérjük tőle a tüzet, hogy legyen ez az életünkben friss, hogy legyen az életünknek ez egy olyan forrás, amit már említettem, amiből tudunk táplálkozni, és amiből másoknak is tudunk adni. Ami az erőforrásává lesz az életünkben, ami a reménység forrásává lesz az életünkben, és sorolhatnám tovább. Ott van az életedben is ez a forrás. Neked is adottak ezek a lehetőségek. Dicsőítsük hát Isten testünkben. Ne szalasszuk el ezeket a lehetőségeket. És hogy mivel dicsőíthetjük még Istent, és milyen hozzáállásra hív, ahogy már említettem az ige hirdetésben, hogy nem csak az éneklésről van szó, meg az imádságról, hanem arra hív bennünket Isten, hogy az életünknek minden területét áthassa ez a hozzáállás. Hogy az ő temploma vagyok, és szeretném őt dicsőíteni azzal, amit teszek, azzal, hogy szeretem a fele barátaimat, azzal, hogy szolgálok mások felé. Arra hív bennünket Isten, hogy az alapvető hozzáállásunk az legyen, hogy dicsőítjük őt a rendezett kapcsolatainkkal. Hogy igyekszünk, amennyire lehet, amennyire tőlünk telik, békességben élni minden emberrel. Bocsánatot kérni és bocsánatot adni. Hogy Istent dicsőítjük akkor, amikor a testi létünkhöz kapcsolódó dolgokra gondolunk, mint például a munkánkra, a feladatainkra, amit el kell végeznünk testben. Hogy még ezt is az Isten dicsőségére végezhetem. Akkor is, amikor senki más nem látja. Akkor is, amikor megcsinálhatnám csak olyan hányaveti módon. Akkor is az Isten dicsőségére végzem mindezt. Mert neki ez fontos, mert ő látja, ő ennek örül, és ez az ő dicsőségét szolgálja. És ez nekem is jó lesz. És végül azt mondtam már korábban, hogy a dicsőítés az Istenhez vezet, és Krisztushoz vezet bennünket. A különleges ajándéka Istennek, hogy emellett, amikor Isten dicsőítjük, az egymáshoz is vezet bennünket. Azt mondtam, hogy Krisztus testének a tagjai vagyunk. Amikor olyan életet élünk, hogy őt akarjuk szolgálni, és elfogadjuk a testi létünket, és felajánljuk Istennek, és felismerjük, hogy az ő templomai vagyunk, és szolgáló életet élünk, akkor ez egymáshoz vezet bennünket, és egymáshoz kapcsol bennünket. Az az ember, aki testben él, és csak önmagára és a saját testére fókuszál, és vagy imádja, vagy gyűlöli, mindegy, az el van választva a másik embertől. Mert rá sem tud máshogy tekinteni, mint ahogy magára tekint. De aki Krisztusban van, az megtalálja a másik embert. A dicsőítés egymáshoz is vezet bennünket. És így lehetünk egy testé és egy közösségé itt a gyülekezetben is. Amikor a földi dicsőítésre gondolunk, akkor sokszor szoktuk mondani azt, hogy hú, milyen jó, milyen megtapasztalásaink vannak, milyen jó lesz majd a mennyben. És azzal szeretném befejezni, hogy a nagy reménységünk a jövőre nézve, az örök életre nézve, hogyha Isten itt a földön, ilyen körülmények között, ehhez a testhez, amiben ott van olykor a bűn és küzdelmek, meg minden, ilyen mély kapcsolatot rendel, és ilyen mély dicsőítéseket ad, akkor mi lesz a mennyben az új testhez rendelve? Milyen mélység lesz ott? Milyen közelség az Istennel? Legyen ez a reménységünk akkor, amikor küzdünk a testi körülményeink, meg az ehhez kapcsolódó dolgokkal. És legyen ez a reménységünk Isten felé, hogy amikor dicsérjük őt, akkor a mennynek az előíze egy kicsit, ami velünk történik. Isten adja nekünk, hogy tudjon az életünkben ez a kérdés helyreállni, hogy tudjunk gyógyulni, és tudjunk változni abban, amiben kell. Mert áron vétettünk meg, dicsőítsük hát Isten testben. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te testben jöttél el a földre, és megélted a testi létnek minden olyan dolgát, amivel mi is szembesülünk. Voltál fáradt, voltak fájdalmaid, voltál szomorú és boldog is, és érezted, mit jelent az, hogy tart az élet, és aztán elmúlik. Átélted a halált, és mindezt értünk tetted. Köszönjük neked ezt, és köszönjük, hogy meg tudod érteni mindazt, ami a testi léthez kapcsolódik, és ami küzdelem a számunkra. Jövünk eléd, és kérünk, hogy gyógyíts bennünket, amikor küzdünk, akár a testi létnek, a testünknek az elfogadásával, akármilyen végletekkel, azzal, amit a világ közvetít felénk, azzal, amit esetleg mások mondanak, vagy ami bennünk van. Amikor küzdünk azzal, hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni a hitünkkel, kérünk, hogy gyógyíts és erősíts bennünket, és add, hogy tudjuk megérteni, hogy mit jelent testben dicsőíteni téged, és élni úgy, hogy ez neked kedves. Taníts bennünket kifejezni azt, amit megélünk, és taníts bennünket téged megtalálni, és hozzád jutni mindig a dicsőítésben. Taníts meg bennünket szolgálni, és dicsőíteni téged nem csak a zenével és az énekekkel. És kérünk téged azért, hogy valóban hadd valósuljon meg köztünk, a családjainkban is, a gyülekezetünkben is, az egyházunkban is, hogy a dicsőítés az hozzád visz közel is, egymáshoz is, és hogy megtaláljuk egymást, és felismerjük egymásban a testvért. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy adj erőt elhordozni a testi létünkhöz kapcsolódó minden állapotot, küzdelmet, nehézséget. Imádkozunk azokért, akik a testi létnek a fájdalmaival találkoznak, akik betegek, akik szembesülnek a határaikkal, akik átélik azt, hogy akár egyre kevesebb az erejük dolgokhoz. Imádkozunk azokért, akik azzal szembesülnek, hogy a testi lét véget ér, akik halállal, gyásszal szembesültek, és ezt hordozzák. Add a te vigasztalásodat, reménységedet és kegyelmedet az ő életükbe is. Vigasztald őket, Urunk, és könyörgünk, Urunk, hogy áld meg mindazokat, akik különböző életszakaszokban vannak, és különböző módon élik meg a földi életüket. Könyörgünk, Urunk, azokért a kismamákért, akik gyermeket várnak, hadd tudják hordozni a gyermekeiket előtted. Áld meg a növekvő magzatokat, áld meg a megszületett gyermekeket, az ő növekedésüket, a családokat. Áld meg azokat a gyerekeket, akikkel még töltik a nyári szünetüket, de már nem sokára jön az iskola, és hát, hogy tudják élvezni még a pihenést, és készítsd a családokat a tanévkezdésnek a küzdelmeire. Imádkozunk azokért, akik, Urunk, új életszakaszokba lépnek. Lehet, hogy egyetemre mennek, vagy munkát vállalnak, vagy éppen most kezdik a családi életüket. Könyörülj, Uram, azokon is, akik megfáradtak akár már sok éve, járnak veled, vagy a családi életükben vannak nehézségek, küzdelmek. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akik idősek, és ennek a terheit hordozzák. Vegyél körül mindannyiunkat a te kegyelmeddel. És imádkozunk, Urunk, nem csak a gyülekezeti közösségünkért, de tényleg az egész református egyházunkért is. Újíts meg bennünket, hadd legyünk Krisztus teste. És kérünk a mi nemzetünkért, magyar népünkért, amikor sokan ünnepelnek, amikor az államalapításra emlékeznek, emelj fel bennünket, Urunk, és add, hogy minél többen felismerjék, hogy mit jelent benned élni, és hogy csak te benned van megmaradás. Imádkozunk a vezetőinkért, adj nekik bölcsességet a vezetéshez. Légy velünk, Urunk, és hallgass meg bennünket, fiadért, Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.